Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ökumenikus Segélyszervezet EGRI Szociális Központja számos kreatív foglalkozást szervez támogatottjai számára az év során. Több ilyen alkalmon karácsonyi díszeket, vászontáskákat és egyéb ajándéktárgyakat készítenek, amiket aztán adventben budapesti adománypontjukon értékesít a karitatív szervezet. A hamarosan elinduló adventi adománygyűjtés során az EGRI intézmény által felajánlott karácsonyi díszekből is befolyó pénzadományt egész éves rászoruló családokat segítő munkájához fogja felhasználni az Ökumenikus Segélyszervezet. A kreatív termékeket Mezei Léda színésznő, a szervezet ismert önkéntese holnap egy közösségi eseményen veszi át Szabó Katalintól, az EGRI intézmény vezetőjétől. Ma véget érnek az idei választások az Egyesült Államokban, ahol a legnagyobb figyelmet az elnök választás övezi. Ez nem véletlen, hiszen a két jelölt nem csak a választásokat eldöntő csatatér államokban, hanem országosan is fejfej mellett halad, írja körképében az Index. Vannak olyan országos kutatások, ahol a jelöltek ugyanúgy 48-48% ponton állnak, de vannak olyanok is, ahol hajszállal a demokrata Kamala Harris, míg más országos kutatásban a republikánus Donald Trump vezet. Kirgizisztánba utazott Orbán Viktor. A miniszterelnök látogatása során magas szintű megbeszéléseket terveznek, a felek a kirgiz-magyar stratégiai partnerség számos kérdését megvitatják. A tervek szerint több a kétoldalú együttműködés további fejlesztését és erősítését célzó dokumentumot is aláírnak. Emellett a magyar miniszterelnök részt vesz a Türk Államok Szervezetének holnap tartandó ülésén is, ismertette Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A parlament ismét meghosszabbította a háborús veszélyhelyzetet. Az intézkedés 2022. májusa óta van érvényben. Ez alapján az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet 2025. május 18-áig érvényben marad. A kormány ezt azzal indokolta, hogy az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa, valamint ezek magyarországi következményei az elmúlt időszakban továbbra sem változtak. Módosította a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényt az országgyűlés. A cél, hogy az alapítványi egyetemek újra részt vehessenek az uniós Erasmus és Horizont programokban. Mostantól a kuratórium vagy felügyelőbizottság tagjának megbízatása 6 évre szól, legfeljebb egy alkalommal választható újra. Tagja mások mellett nem lehet országgyűlési képviselő vagy politikai felsővezető, ugyanakkor a polgármesteri, főpolgármesteri tisztséggel nem összeférhetetlen a tagság. A tagoknak vagyonnyilatkozatot is tenniük kell, amit az integritáshatóság ellenőriz. A szabályokat a jelenlegi kuratóriumokra, felügyelőbizottságokra is alkalmazni kell. Egyeztetés kezdett a jövő évi pedagógus béremelésről a Nemzeti Pedagógus Karral és a szakszervezetekkel a Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága. Közleményük szerint a cél, hogy a bérek jövőre elérjék a diplomás átlagbér 80%-át. Ez a tervek szerint további 20-21%-os emelést jelent. Elsőként az OTP jelentette be, hogy a kormány által szabott határidő lejártával januártól áthárítja a lakossági ügyfelekre a tranzakciós illeték nyári emelését. A kormány korábban december 31-ig vezetett be díjstopot a lakossági ügyfeleknél, és eddig nem jelezte, hogy ezt az időpontot meghosszabbítaná. A bankon belül más ügyfél számára a korábbi 3/10 helyett 0,45%, míg bankon kívül 0,35% helyett 0,5%-os díjat alkalmaznak. A bank a maximális díjmértékeket és a készpénzfelvétel díját is megemeli. Megkezdődtek a keleti pályaudvar váltókörzetének felújítását célzó munkálatok. A hónap végéig közel 200 faaj cseréjét hajtják végre a pályaudvar váltóiban, jelentette a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt emlékeztetett, idén 140 éves a keleti pályaudvar, az év második felében pedig két váltókkal kapcsolatos siklás miatt is a hírek főszereplőjévé vált, ezért döntöttek arról, hogy fel kell gyorsítani a már korábban eltervezett keleti programot. Az idei első 3/4 évben 8709 új lakás épült, 19%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 14.551 volt, 2,3%-kal elmaradt a tavaly január-szeptemberitől. Az építési engedélyek fővárosi visszaesését mérsékelte a vidéki növekedés. Végül az időjárásról: túlnyomóan derült az ég, csapadék nem hullik, a szél többfelé élénk, a csúcsomérséklet 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban az önállóságra nevelésről beszélget Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal Berett Renáta. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, aki visszatérő vendége már a műsornak. Üdvözlöm a stúdióban Sípos Gál Esztert, óvodapszichológust, akivel majd nagyon különleges témáról fogunk beszélgetni, hiszen az önállóságra nevelés, azt hiszem, minden szülőben egy kicsit ilyen visszás érzéseket is kelt. Miért jó, hogyha elkezdjük az önállóságra nevelést? Egyáltalán mit jelent ez?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát elsősorban az önállóságra nevelés, illetve úgy is fogalmazhatnék, hogy a gyermeknek lehetőséget adni arra, hogy önállóan cselekedjen bizonyos helyzetekben, azért nagyon fontos, mert a gyermek énképében nagyon jelentősen meghatározó lesz később majd. Nagyon fontos, hogy érezze magáról azt a gyerek, hogy ő képes bizonyos dolgokat véghez vinni, hogyha erre nem biztosítok teret, nem adok neki lehetőséget rá, illetve érzi a szülőn, hogy ez számára terhes, hogy ez így történik, akkor ez később, most nyilván nem szeretnék senkit sem ijeszgetni, de azért tartós károkat okozhat a személyiségfejlődésben. Tehát ahhoz, hogy valakiből magabiztos felnőtt legyen, ahhoz fontos, hogy gyerekként azt érezze, hogy ő képes véghez vinni dolgokat.
Most ez olyan tekintetben mikortól kezdődhet el? Azért is kérdeztem, hogy mit jelent az, hogy önállóságra nevelés, mert hogy mit várunk el ilyenkor a gyerektől, és milyen kor szakából?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert életkoronként nyilván teljesen más elvárásokkal állhatnak elő a szülők, és azt gondolom, hogy ezt nem csak életkor szerint, hanem a gyermek képességei szerint és személyisége szerint is érdemes ezeket az elvárásokat önmagukban szülőként megfogalmazni. De hát akkor kezdeném a nagyon kezdetektől, és akkor utána egy haladnánk végig. Én pontos időpontot azért nem szeretnék mondani, mert nehogy véletlenül valaki még szó szerint értse, és akkor hirtelen követelőzővé váljon otthon, hanem inkább azt mondom, hogy ahogy már a gyerekeknél érződnek az első késztetések, tehát az 1 és 3 éves kor között, amit egyébként a Erik Erikson a pszichoszociális fejlődés elméletében megfogalmazott, ő egyébként ezzel foglalkozott, hogy az életet 8 fejlődési szakaszra osztotta, és mindegyik fejlődési szakaszhoz egy ilyen kis konfliktust állított, amit kétféleképpen ágazhat az ember személyiségében, és ezt a korszakot, az 1 és 3 éves kor közötti korszakot az autonómia vagy szégyen korszakának nevezi, azaz vagy megérheti a gyermek, hogy ő egy autonóm lény, hiszen ebben az időszakban alakul ki az én tudat is, végülis elkezdi magát különálló személyként kezelni, felismerni, hogy ő már most nem egy az anyával, meg kicsit elkezd ugye leválni, meg explorálni a környezetét, vagy pedig ugye erre nem kerül lehetőség, és akkor az egy komoly törést okoz benne, ami ugye vagy szégyennel társul, hogy ő fogalmaz. Nagyon fontos szerintem ezekre odafigyelni, illetve a túlzott erőltetés sem jó. Tehát most akkor itt konkretizáljunk. 1 és 3 éves kor között ugye egyrészt az én tudat kialakulásával megjönnek azok a késztetések a gyerekben, hogy ő akar mindent csinálni. Ez a dackorszak, a híres, nevezetes és félelmetes dackorszak egy nagy jellemzője, hogy mindent is a gyermek akar csinálni, ami a szülők számára azért egy kicsit, valljuk be őszintén, terhes lehet valóban.
Sok türelmet igényel.
És türelmet is igényel, igen. De érdemes azért ezekben az időkben a lehető legtöbb dolgot hagyni a gyereknek, hogy valóban ő csinálja. Nyilván ez az időbeosztástól is függ, meg az eseményektől, hogy éppen hova igyekeznek, vagy mi történik velük, hol vannak, mik a körülmények, ez teljesen természetes, de azért a lehetőségektől függően a legtöbb dolgot érdemes neki hagyni, hogy legalább megpróbálja egyedül, hogy érezze azt, hogy igen, valóban egy különálló lény, illetve hát ez megint csak azért egy nagyon jelentős időszak, mert hogy ebben az időszakban alakul ki a szobatisztaság is jó esetben, ami ugyancsak egy ilyen kétélű fegyver, hogyha erőltetjük, nem túl jó, hogyha pedig szemet húnyunk fel, te az sem egészséges. Nyilván azt most azért nem fejtem annyira ki, mert erről már beszéltünk sokan. Illetve már a kezetektől fogva szerintem, amire érdemes odafigyelni, hogy érzelmi téren is adjunk, biztosítsunk önállóságot a gyermeknek. Ez most akármilyen hülyén hangzik.
Igen, ez hogy kell?
Azt jelenteni, hogy elsősorban, ha ő álmos, akkor tanuljon meg egyedül elaludni. Nyilvánvalóan a ritusokat, amiket az alváshoz kapcsolódunk, egy ének, egy mondóka, egy mese, tartsuk meg a testi kontaktust, az ölelést, vagy ugye még a piciknél a szoptatást, de egyébként már a nulladik naptól kezdve szerintem érdemes azt kipróbálni, hogy ő magát, nyilván nem kell kimenni a szobából még, amikor ő ott van, de hogy ha esetleg már hajlandó arra, hogy ringatás nélkül elaludjon. Tehát nyilván az anyuka ölbe veszi, énekel neki, megölelgeti, megszoptatja, de lerakja a kis ágyba, amikor már ezeken mind túl vagyunk, és akkor adjunk neki lehetőséget arra, hogy lehet, hogy ő saját magától el fog tudni majd aludni. Lehet, hogy az kell, hogy mi csak ott ülünk az ágyon, vagy az ajtóban, vagy akár ki is mehetünk a szobából. Ezeket nyilván óvatosan kell ezzel kísérletezni, de minél hamarabb kezdjük, annál magabiztosabban fog majd a gyerek működni ebben. Fontos az, hogy ő megtanulja saját magát elaltatni. Mert ha nem, akkor később ez hát azért vezethet nehézségekhez. Nyilván ez azért nem okoz traumát a gyermekbe, tehát ne jegyenek meg azok a szülők, mert szerintem ők lesznek többen jóval, akiknek nem alszik el magától még a kisgyermeke, de bátran próbálkozzanak ezzel értelmes keretek között. A másik pedig az a lehetőség arra, hogy megnyugtassa saját magát a gyermek. Tehát, hogy arra kell törekedni, hogy már egészen pici kortól én azt gondolom, amikor már ő tud egy kicsit valamit kezelni a nehéz érzelmeivel, tehát megint csak azt mondom, hogy az első és három éves kor között, hogy megpróbálja egy picit az indulatait saját magától csillapítani. Nyilván egy ilyen időskorú gyermek azért viszonylag sokszor kiborul, és ez természetes és jó is, hogy így van, de ilyenkor, ha egyből a szülő a segítségére siet, és próbálja elterelni, próbálja vigasztalni, próbálja kétségbe esetten valahogy elakasztani ezt a sírást, nem biztos, hogy előnyére válik sem neki, sem a gyermek. Tehát ilyenkor érdemes egy nagyon picit, én nem azt mondom, hogy hagyja őket egyedül a szobába, mert ezt azért is emelném ki, hogy óvaintném kettől mindenkit. Tehát fontos, hogy a gyerek ne azt tapasztalja meg, hogy ő a haragjával, negatív érzelmével elpusztítja a szeretetet, és gyakorlatilag egy külön válik tőle a szülő, hanem inkább azt mondom, hogy érzelmileg, testileg jelen lenni, de nem csinálni semmit. Ez akármilyen könnyen is hangzik, sokszor azért valóban a szülőknek szerintem nehéz. Egy picit várjanak, figyeljék meg a gyermek viselkedését, és akkor avatkozzanak közben, amikor úgy érzik, hogy fontos, és nyilván ez a várakozási idő az évek elteltével, vagy akár hónapok elteltével növekedhet is. Akár ezt lehet szépen szóban is megfogalmazni a gyereknek, hogy látom, hogy most dühös vagy, látom, hogy most szomorú vagy, én itt vagyok, hagyok időt, hogy megnyugodja, és várlak majd egy öleléssel a végén, és ezt szerintem minden gyermek értékeli, nyilván az is informatív később a szülő számára, hogy ez mennyire könnyen vagy nehezen megy.
Abban az időszakban vagyunk, amikor nagyon nagy figyelmet kapott a kötődő nevelés. Kicsit, mintha a szülők átesnének a ló túlsó felére. Régebben ugye az volt, hogy igenis 3 óránként volt etetés, ott kellett elaludnia a gyereknek, nem figyeltek ennyire talán a lelkére sem a gyerekeknek mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy akár 40 évvel ezelőtt. Mit tapasztalsz a szülők esetében? Miért van az, hogy most annyira akarnak adni, segíteni, megoldani a gyerek helyett?
Hát talán azokat akarják kompenzálni, amik nekik hiányoznak a gyermekkorú élményeikből. Én azt gondolom, illetve nyilván a puszta jó akarat az, ami őket erre vezeti. De valóban, amit mond, erre van egy ilyen csúnya kifejezés, hogy helikopterszülő, aki igen, ugye állandóan, mint egy helikopter a gyermeke felett a propellerjével így köröz, és minden egyes mozzanatát figyeli. Hát ez a túlsó véglet nyilván, és ez valóban nem jó. Én azt gondolom, hogy pont ezért, tehát hogy ők valamit, az ilyen szülők szerintem valamit kompenzálni szeretnének, vagy pedig ők maguk is ilyen nevelésben részesültek, és azt gondolják, hogy akkor csinálják jól, és akkor szeretik eléggé a gyermeket, ha ezt csinálják. Tehát sokszor szerintem ez a legnehezebb a szülői szeretetben, és kiemelten az anyai szeretetben, hogy az elengedés, a semmit tevés, most a szó jó értelmében, illetve a várás, a várakozás, az ugyanúgy része a szeretetnek, meg a törődésnek, mint az, amikor konkrétan és kézzelfoghatóan csinálunk valamit, és vacsorát főzünk, és mosdatunk, és öltöztetünk, és ez egy kicsit nehezebb ezt a végét megfogni, én azt gondolom.
Most itt említetted az 1-3 éves időszakot, ugye itt 3 éves korban bekerül az intézmény is a képbe, ami elvárásokat állít a szülő és a gyerek elé is, hiszen itt már ugye szobatisztaságot várnak el, neki meg kell oldani a reggeliét, mondjuk vannak ezek a rituálék, elmegyek a tányérért, ott önállóságot várnak el a gyerektől. Ezt mennyiben befolyásolja az otthoni légkör?
Hát ezt nagyban. Egyrészt nyilván az a gyerek, ahol otthon egy kicsit már ezt elősegítik, és nyilván ezt tényleg kiemelem, hogy nem forszírozzák, hanem bátorítják erre a gyermekeket, azok a gyermekek a közösségben is könnyebben tudnak ezekben a feladatokban megfelelni, hiszen számukra ez jó érzés. Büszkeséggel tölti őket, hogy van egy saját kis helyük, van saját tányérjuk, saját szalvételjük, meg hogy ők erre képesek. Ez a, úgyis mondjuk ilyen csúnya kifejezés, hogy én hatékonyság érzés, ez nagyon sokat jelent számukra. Az az otthon, ahol ez esetleg valami miatt elmaradt, és ezt megint csak a szülők bűntudatát próbálnám eloszlatni, hogy azért nem biztos, hogy a szülő múlik, mert hogy azért ebben a dologban ketten szerepelnek, és lehet, hogy a gyermek nem volt még életre eléggé. Ott ez, egy ilyen otthonból érkező gyereknek ez lehet, hogy nehezebb, viszont fordított helyzetben otthon meg lehet, hogy majd könnyebb lesz a közösség által, mert ugye sokszor azért közösségben könnyebben elsajátítja azokat a kis tudásokat a gyermek, hogy hogyan ülök végig ebédnél az asztalnál, és egyéb ilyen nagy kihívást, ami nem is tűnik olyan nagy dolognak, de mégis sok fejtörést okozhat a szülőnek. Tehát lehet, hogyha a kortársaitól látja, akkor könnyen már otthon ezt megvalósítani, de azért az az előnyös szerintem, hogyha otthon kezdi el a szülő az önállóságra nevelést, akár már az öltözködésben is. Nyilván egy bölcsödés, kisovodáskorú gyermektől nem elvárható, hogy ő teljesen saját magától felöltözzön, de mindig lehetőséget kell hagyni a próbálkozásra, és ami képessége szerint megy neki, azt pedig tényleg beavatkozás nélkül hagyni. Akkor is, ha esetleg egy kisebb játszma keretében ezt mégis kérni a gyermek, hiszen erre is eléggé sok tapasztalat mutatja, ezért sokszor megtörténik.
Mi az, ami itt mondjuk az óvodásoktól már életkorilag elfogadható vagy elvárható?
Most fogok mondani banális dolgokat is, de mégis kiemelném azért, mert óvodai tapasztalatom azt mutatják, hogy nem mindig történik ez így. Egyrészt a saját higiéniás szokásait idővel, tehát hogy 3 éves korban még úgy félig meddig tudja tartani, de már ilyen 5-6 éves kor felé jó, hogyha mindent ő intéz, és most szó szerint akkor elmondom, bár kényelmetlen téma, de hogy igenis, hogyha például ő töröli ki magának a fenekét a mosdóban, ő intézi, tehát hogy akár már nem is kell a felnőtt felügyelete ahhoz, hogy ő mosdózzon feltétlenül, pontosan tudja, hogy kezet kell mosnia, tud fogat mosni, nagyon érdekes, de nagyon gyakori, nem tudnak köpni rendesen a gyerekek fogmosásnál, ezeket is lehet egyébként gyakorolni otthon. Azért mondok ilyeneket, mert rendkívül banálisnak tűnik, mégis nagyon gyakran azt mutatja a tapasztalat, hogy hát igen, azért ez kisebb hiányosság.
Neked ezek az alapok.
Meg ezek az alapok valóban. Az öltözködés terén is ugye én azt gondolom, hogy már óvodáskor végére azért jó, hogyha egyedül felöltözik, és bár már kevés fűzős cipő van, de azért érdemes gyakorolni a cipőfűzést, mert azt óvodáskor végére ugyancsak jó, ha el tudja sajátítani. Illetve hát minél több olyan kézműves tevékenységet, ami az ő életében még felmerülhet, és az iskolában is előjöhet az ollóval vágás. Tehát azért már egy ilyen 5-6 éves gyereknek jó, hogyha tud ollóval vágni. Ha nagyon nem megy, akkor ugye megint csak ez fejlesztésre szoruló terület. A mozgás terén is azért jó, hogyha ő, most mondok megint nagyon banális dolgokat, a lépcsőn váltott lábbal közlekedik, nagyon fontos. Az mondjuk, hogyha nem megy, az megint csak informatív, és nem biztos, hogy szülői tanításnak a hiánya. Meg hát az olyan dolgok, és akkor most megint képbe jön a szülői viszonyulás szerepe, amik egy picit talán veszélyesnek tűnnek, de mégis fontosak a mozgásban, a mászás, kúszás, fáramászás.
Sőt, hát az ugrálást is szokták
ugrálás
mondani.
Bizony, amikre már jó, hogyha képes is, jó, hogyha ha segítség nélkül képes. Tehát, hogy benne van a késztetés a szülőben, hogy addig fogja a kezét, amíg csak lehet mondjuk egy ilyen egyensúlyozó helyzetben. Most ez jutott eszembe, hiszen ezt nagyon gyakran látjuk az utcán, és a gyerekek imádnak a járdaszegélyen egyensúlyozni, az ilyen kis pici kőfalakon egyensúlyozni, és a szülő egyből ugye szalad és fogja a kezét, de én azt gondolom, hogy már egy oszkodok az életkortól, mert a szülőnek kell látnia, de ha úgy látja, hogy egyébként jó az egyensúlyérzék a gyermeknek, tud mondjuk futóbiciklizni, nem fél annyira magasban, tehát most nem őrült magasságról beszélek, hanem egy picit, tehát feláll mondjuk a székre, meg hasonlók, akkor igencsak el lehet engedni a kezét egy picit, hadd próbálkozzon ő is. Főleg a járda szegénél, tehát hogy az végképp nem annyira veszélyes, de akár már egy-egy ilyen kisebb külfalon is. Nagyon sok szervezést igényel, mert több időt kell hagyni a hétköznapi tevékenységekre, egy reggeli elkészülésre, egy elindulásra, meg több készülést is igényel, ahogy most mondtam, tehát hogy kell arra figyelni, hogy elképzelhető, hogy koszos lesz a gyerek, vizes lesz a gyerek, elszakad a ruhája, tehát hogy azért tényleg érdemes ebben gondolkodni, de hosszú távon sokkal jobban megéri ez, és sokkal több pozitívumot hoz, mint amennyi negatívumot hoz rövid távon. Tehát ezért ezzel...
Igen, mert talán próbáljuk kivédeni ezeket a kicsit kellemetlenebb helyzeteket, ami mondjuk minket is kényszer a helyzetbe állít, de akár már otthon is bevonhatjuk őket valamilyen tevékenységben, háztartásbeli dolgokban.
Természetesen, és nagyon jókat kérdezem, mert egyben a válaszok is benne vannak, hogy ugye nem csak az óvodai életből áll az óvodáskor, hanem az otthoniból, és nagyon fontos az, hogy a háztartási munkákban való segítés, ez már kicsikortól elkezdődjön, és folytatódjon iskoláskorban majd, mert hogy ez is egy elég gyakori probléma, hogy elkezdődik az iskola, és akkor mit mondunk a gyermeknek, te csak tanuljál. Neked egy dolgod van, hogy tanuljál. Na, ez senkinek nem jó megint, és nem csak azért, mert hogy anyára marad minden, vagy anyára és apára, jó esetben, hanem azért sem, mert akkor a gyermek nem tanulja meg megszervezni, megstruktúrálni egy napját. Hogyha ő neki egy dolga lesz az, hogy tanuljon, akkor nem tudja, hogy hogyan ossza be a saját idejét. Úgyhogy igen, a házi munkában már én azt gondolom, egy kisovis is imád sepregetni, egy középsősnek már lehet, egy kicsivel is, de középsősen meg már sokkal jobban együtt főzni, együtt sütni, egy nagy csoportossal már akár egy ilyen, meg lehet kockáztatni egy mosogatást, egy felmosást, ruhák hajtogatását. Ezek mind fontosak, és tényleg mondom, hogy azért tényleg monitorozni kell hozzá a gyermeket, hiszen azért olyan érdemes olyan tevékenységet választani, ami kicsi kihívás, de azért rejteget magában sikerélményt is. Tehát az sem jó, hogyha, és tényleg, mert sokat beszéltünk a lónak arról az oldaláról, amikor túlságosan körülvesszük őket a beavatkozásunkkal és törődésünkkel, de van a másik oldal, amikor meg túl nagy elvárásokat fektetünk, és akkor valóban beleütközik a gyerek ebbe a szégyenérzetbe, hogy nem jött össze, nem sikerült szorozatosan. Nagyon fontos az a reakció is, hogy ne legyünk idegesek, vagy legalábbis próbáljunk meg ne idegeskedni, hogyha ha valami nem úgy jön össze, meg kiborul, meg összekoszolgódik. Ez megint csak egy ilyen embert próbáló időszak a szülők számára, de én mindig azt próbálom hangsúlyozni, hogy ha az elején oda teszik magukat, és belefektetik az energiát, akkor az egész életre megtérül.
Most ugye itt az óvodáskor is egy alap ahhoz, hogy mondjuk iskoláskorban ő már bizonyos dolgokat magának végezzen el, akár a szendvicsét is elkészítheti, de nyilván ahhoz hagyni kell őt, hogy kibontakozhasson. Mi az, amivel mondjuk támogathatjuk ezt a folyamatot még ezeken kívül, mert hiszen nem szívesen adunk kést a gyerek kezébe. Hol van itt a kezdőpont, vagy nem is tudom.
Hát a kezdőpont az mindenképpen a minta átadásnál van, tehát akkor tud valaki valamit megcsinálni, ha először lát valakit, aki csinálja. Tehát nyilván az a jó tényleg, hogyha a kezdetektől fogva belevesszük, ha más nem csak mint nézőként. De én azt gondolom is jó, hogy szóba hoztad ezt a kés dolgot is. Most azért jó helyzetben vagyunk már, és lehet válogatni a kések és kések között. De igenis érdemesebb a kezébe adni azt, amit tud vágni. Mert hogyha olyat adok neki, ami nem tud vágni, akkor azért nem fog összejönni a gyümölcszeletelés és hasonlók. Nyilván felügyelettel, tehát ez fontos, de valóban szerintem érdemes a fokozatosságra odafigyelni, hogy minél több teret biztosítsunk nekik erre, illetve hát az iskoláskorban, ami nagyon kritikus, a bepakolás. Tehát a saját óráira való felkészülés, a napjának átgondolása az nagyon-nagyon fontos, hogy ő maga csinálja. Nyilván először megint felügyelettel, odaülünk az órarendhez, és akkor a szülő elmondja, hogy ez az óra következik, mi kell hozzá, gondoljuk el, de ezt a felügyeletet is érdemes egyre jobban csökkenteni az évek során. Tehát egy elsős gyereknek még nyilván a szülők átellenőrzik a táskájukat, hogy minden rendben van-e, de akkor is a gyermek pakoljon be például magának. Ő készítse össze a torna cuccát, hogyha lehet, mi kell hozzá. Persze mindig ott van a szülő, ezt most kihangsúlyozom, de ő gondolja át, hogy mi lesz még aznap, lesz-e valamilyen edzése, lesz-e valamilyen külön órája. De ami még ehhez a korszakhoz fűződik, és kicsit oda kapcsolódik a nem annyira egyértelmű öltözködése és egyéb tendőkkel kapcsolatos önállósághoz, az, hogy lassan hagyni kell neki, hogy ő intézze a kis ügyeit. Most gondolok először arra, hogy konfliktusa van egy osztálytársal. Természetesen nyújtok neki mintát, adok neki a kezébe akár egy ilyen mondatbankot, hogy miket lehet ezekben a helyzetekben mondani, de érdemes egy kicsit ilyen távolról beavatkozónak maradni, tehát hogy hagyni, hogy ő próbálgassa ezeket, és hogyha nagyon nem változik a helyzet, akkor fordulni ugye az osztályfőnökhöz. Vagy hogyha ő szeretne valamit kérni a tanárától, akkor ő kérje meg, ő kérdezze meg, ő járjon utána, ne hagyja a szülőnek meg ezt a feladatot, mert hogy a kísértés ott van mind a két félben, de hogy arra kell biztatni, hogy megbátorítani, hogy ő járjon közben a saját ügyében. És nyilván, ahogy azért az évek előre haladnak, mert hogy nagyon leragadtunk az óvodás és kisiskoláskornál, ez hatványozottan igaz. Tehát én azt gondolom, hogy már egy középiskolás gyermek számára evidensnek kell lenni, hogy ezeket az ügyeket ő intézi, és a tapasztalat meg az, hogy a legkevésbé sem evidencia az, de...
Ki akartam térni, hogy te mit tapasztalsz egyébként, hogy a gyerekek, mondjuk iskolások, mennyire önállóak mostanában?
Hát, amit én visszahallok, az sokszor az, és most megint ugye a lónak az oldalai között evickélünk, hogy még egyetemisták is az első években képesek a szüleikkel felhívatni a gazdasági irodát és egyéb tanulmányi ügyosztályt és egyéb helyeket, és azért ezt nem tartom szerencsésnek, és nyilván nem történik így, hogyha már a gimnazista években ezt egy kicsit gyakorolhatják. Lehet kezdeni ilyen olyan dolgokkal, amik megint csak számunkra érdekesebbek, illetve előnyösebbek, teszem azt, szervez egy baráti találkozót. Akkor hívja fel ő a pizzériát, hogy asztalt foglaljon, vagy hívja fel ő a mozit, hogy jegyet vegyen. Tehát, hogyha adjuk át neki az irányítást ezekben, nyilván, ha elakad, mindig ott tudunk lenni segíteni, de akármennyire is tiltakozik, engedjük meg neki, illetve kicsit kényszerítsük rá, hogyha ő szeretne valamit, akkor azt intézze el magának. De most kaputelefon használat. Nagyon sokszor látom azt, hogy a gyerekek becsöngetnek, de nem mer beleszólni a kaputelefonban. Vagy a telefonálás, hogy most ugye ez az az időszak, amikor nagyon sok olyan írásos formája van a kapcsolattartásnak, amit most én névileg nem nevezek meg, de tényleg valami 6-8 féle applikáció létezik, amin ők csak csetelgetnek, és nem kell megszólalni. Akkor is érdemes azért arra ösztökélni őket, hogy néha hívják fel egymást, mert egy telefonhívást sokszor nagyon nehezen kezelnek a mostani gyerekek. Ugyanúgy egy formális e-mail, tehát a tanárnak, pedagógusnak írt e-mail, hogy kell megszólítani, mire kell kitérnem, hogy beazonosítson engem. Tehát például, amikor egyetemre kerülnek, most azért tudom ezt felhozni példának, mert szerintem ez egy nagyon jó indikátor annak, hogy sikerült eddig. Tehát a fiatal felnőttkor tényleg a puding próbája. Nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan írjanak meg egy e-mailt egy pedagógusnak, és akkor úgy a semmiből közlik, hogy ők mit szeretnének, és akkor ugye az oktatók, meg ott az egyetemi oktatók már a több száz hallgató között nem fogják tudni, hogy kiről van szó, tehát ezt is meg kell tanítani, hogy ez és ez vagyok, erre a kurzusra járok, és tehát, hogy ezek megint olyan banálisnak tűnnek, de igen, nagyon fontos, hogy ide eljussunk, és ez akkor fog menni, hogyha ezekben az években, amikor ő gimis, középiskolás, hagyjuk, hogy ő intézkedjen, még akkor is, ha esetleg kér le minket, hogy ne intézkedjen, mert hogy ugye ez meg összekötődik egy olyan korszakkal, amikor kifejezetten félénkek lehetnek a gyerekek az esetlenségtől, a megszégyenüléstől izgulhatnak, hogy valami nem úgy sikerül, de hát hogyha hagyjuk nekik, hogy ezen izguljanak, akkor nem fog elmúlni az izgalom.
Tehát nem vagyunk attól rossz szülők, hogyha hagyjuk őket kibontakozni, és közben ott vagyunk mögöttük. De hogy hát ugye a felnőtt korban derül ki majd ez az egész, hogy mi mit tudtunk létrehozni ebből a nevelési elvből. Mi a veszélye annak, hogyha mégis túlzottan beavatkozunk?
Hát a veszélye annak egy alacsonyabb önértékelés például. Az fontos, hogy
nekem semmi sem működik, nem megy, nem tudom.
Igen. Illetve ha belegondolsz, ha egy szülő folyamatosan beleavatkozik a gyermeke cselekedeteibe, akkor azt sugározza neki önkétlen azt az üzenetet, hogy én nem bízok abban, hogy te ezt meg tudod csinálni. Azért kell nekem megcsinálni helyetted. Lehet, hogy ő nem ezt szeretné, valószínűleg nem ezt szeretné.
Pusztán jó indulat.
De az üzenete az ez, hogy a gyermek azt érzi, hogy izgul a szülő amiatt, hogy neki sikerülni fog, akkor azt érzi, hogy van miért izgulni, mert hogy akkor valószínűleg ő ebben ügyetlen, ő neki ez nem megy. És azért ez az önbizalomra, az önértékelésre nagyon-nagyon rossz hatással van.
Akkor marad a bizalom.
Igen.
És még milyen jó tanácsot tudnál adni?
Mindenképp azt hangsúlyoznám ki, hogy higgyék el magukról, hogy akkor csinálják jól, hogyha néha kevesebbet csinálnak. És többet engednek a gyereknek, hogy ő tevékenykedjen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az önállóságra nevelésről beszélgetett Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal, a szerkesztő Berec Renáta. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Hitünk szíve az Isten és a fele barát iránti szeretet. Ferenc pápa úrangyala imája. Tiltsák be a háborút az egész világon. A Szentatya felhívása az úrangyala ima után. Ferenc pápa az év során elhunyt püspökökét és bíborosokét misézett. Jézus velünk hal meg, mert értünk hal meg. Ferenc pápa Adrián József Galbas katovicei érseket nevezte ki Varsó érsek metropolitájává. Hitünk szíve az Isten és a fele barát iránti szeretet. Ferenc pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Az Úr először is a szeretetről kérdez majd minket. Rögzítsük tehát szívünkbe a legfontosabb parancsolatot: szeresd uradat, Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Hangsúlyozta a Szentatya a vasárnapi úrangyala imádság előtt tartott emlékedésében. Minden cselekedetünket szeretettel végezzük, soha ne válasszuk el Istent az embertől. Az Úr mindenkor tanítványának azt mondja: nem az égő és véres áldozatok, hanem a szívnak az a hozzáállása számít, amellyel szeretetben megnyílsz Istennek és testvéreidnek, tanította a pápa. Vasárnap délben, az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa a főparancsról szóló evangéliumi szakaszt elemezte. Ez a történet egyike annak a számos vitának, beszélgetésnek, amelyet Jézus a jeruzsálemi templomban folytatott. Az egyik írástudó odalép hozzá és megkérdezi tőle: melyik az összes parancsok között a legelső? Válaszában Jézus a mózesi törvény két alapvető parancsát kapcsolja össze: szeresd uradat Istenedet,
amerei il Signore tuo Dio,
és szeresd fele barátodat, idézte Ferenc pápa az evangéliumi szakasz szavait. Kérdésével az írástudó az elsőt keresi a parancsolatok közül, vagyis egy olyan elvet, amely mindegyik parancsolat alapját képezi. A pápa emlékeztetett rá, hogy a zsidóknak számtalan előírásuk volt, és keresték, hogy melyik az, amelyik az összes többi alapjához szolgál. Viták folytak erről közöttük, de ezek jó viták voltak, mivel az igazságot keresték. Ez a kérdés tehát alapvetően fontos számunkra is, életünk és hitünk előrehaladása szempontjából, állapította meg a Szentatya. Ugyanis mi is érezzük néha, hogy eltévejedünk olyan sok dolog közt, és feltesszük magunknak a kérdést: melyik ezek közül a legfontosabb? Hol találhatom meg életem, hitem középpontját? Jézus adja meg nekünk a választ, egybekapcsolva két korábban különálló kapcsolatot, az Isten és a fele barát iránti szeretetet, hangsúlyozta Ferenc pápa, hozzátéve, hogy ez hitünk szíve.
E questo è un po' il cuore della nostra fede.
Mindnyájan tudjuk, hogy vissza kell térnünk az élet és a hit szívéhez, mert a szív minden más erő, meggyőződés, szenvedély, választás forrása és gyökere, idézett a pápa Dilexit Nos, szeretet minket kezdetű Jézus szent szívéről szóló új enciklikájából. Jézus azt mondja nekünk, hogy mindennek a forrása a szeretet, és soha nem szabad elválasztanunk Istent az embertől. Az Úr mindenkor tanítmányának azt mondja: nem a külső gyakorlatok számítanak életutadon, mint például az égő és a véres áldozatok, hanem a szívnak az a hozzáállása, amellyel szeretetben megnyílsz Istennek és testvéreidnek. Megtehetünk számos dolgot, de nem jó, ha csak magunkért és szeretet nélkül, ha szórakozott vagy zárt szívvel tesszük meg. Minden cselekvésünket szeretettel kell megtennünk.
Tante cose devono essere fatte con l'amore.
Buzdított rá Ferenc pápa. Az Úr majd eljön, és először is a szeretetről fog kérdezni minket. Hogyan szerettél? Fontos tehát, hogy szívünkben rögzítsük a legfontosabb parancsolatot. Szeresd uradat, Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Naponta tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, és kérdezzük meg magunktól. Az Isten és a fele barát iránti szeretet áll-e életem középpontjában? Az Isten ez intézett imám arra ösztönöze, hogy elinduljak testvéreim felé, és ingyenesen szerethessem őket. Felismerem-e az Úr jelenlétét másik arcán? Tette fel a kérdéseket a Szent Atya. Majd a szűzanyához intézett fohásszal zárta beszédét. Szűz Mária, aki Isten törvényét szepültelen szívébe vésve hordozta,
La Vergine Maria, che portava la legge di Dio,
segítsen bennünket, hogy szeressük az Urat és testvéreinket.
Angelus Dominus, Ave Maria.
Tiltsák be a háborút az egész világon. Ferenc pápa felhívása az Úr angyala elimádkozása után. Utalással az olasz alkotmány 11. cikkére a Szent Atya ismételten felhívást intézett a háborúk beszüntetésére, a problémák tárgyalások útján való megoldására. Nyújtsunk segítséget az áradás sújtotta spanyolországi közösségnek, biztatott rá a pápa. Az Úr angyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte a római híveket, az Olaszországból és más országokból érkezett zarándokokat, a Szentlélekről nevezett karmelita misszionárius nővéreket, véradók egy csoportját. A Szent Atya hívek figyelmét az emergency, szükséghelyzet önkénteseinek római képviselőire irányította, akik transzparensükkel hirdették az olasz alkotmány 11. cikkét. Olaszország elutasítja a háborút,
L'Italia repudia la guerra,
mint a más népek szabadsága elleni támadás eszközét, és mint a nemzetközi viták rendezésének eszközét. Emlékezzünk erre a cikkelyre, hangzott a pápa buzdítása. Annak a kívánságának adott hangot, hogy ez az elv valósuljon meg az egész világon. Tiltsák be a háborút, a problémákat jogi úton és tárgyalások révén oldják meg. Hallgattassák el a fegyvereket, és teremtsenek teret a párbeszédnek. A Szent Atya továbbra is a hívek imáit kérte a meggyötört Ukrajnáért, Palesztináért, Izraelért, Myanmarért és Dél-Szudánért, majd a spanyolországi áradásokra utalt. Imádkozunk továbbra is Valenciáért és a többi spanyolországi közösségért, akik olyan sokat szenvednek ezekben a napokban. Mit teszek én a valenciai emberekért? Imádkozom-e? Felajánlok-e számukra valamit? Mondta a pápa az Úr angyala imát követő felhívásai végén kérve, hogy mindannyian gondolkodjunk el ezen a kérdésen. Ferenc pápa az év során elhunyt püspökökért és bíborosokért. Jézus velünk hal meg, mert értünk hal meg. November 4-én hétfőn délelőtt Ferenc pápa gyászmisét vezetett az év során elhunyt püspökökért és bíborosokért a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál, amíg a Szentmise főcelebránsa Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A Szent Atya homíliájában az emlékezésről emlékedett, amely a szív képessége. A Vatikán jelentése szerint az elmúlt esztendőben 223 püspök és bíboros vesztette el az életét szerte a világon az Anyaszentegyházban. Jézus, emlékezz meg rólam, amikor országodba lépsz.
Gesù, ricordati di me.
Ezek az Úr Jézushoz intézett utolsó szavai annak az embernek, akit vele együtt feszítettek keresztre. Nem a tanítványok egyike szól így, akik követték Jézus galileai útján, és akikkel megosztotta a kenyeret az utolsó vacsorán. Az az ember, aki most az Úrhoz fordul, ellenben egy bűnöző, aki csak élete végén találkozik vele, és akinek még a nevét sem ismerjük, kezdte beszédét a Szentatya. Ám ennek az idegennek az utolsó lélegzetével kimondott szavai az evangéliumban igazsággal teli párbeszéddé válnak. Miközben Jézust a gonosztevők közé sorolták, Izaiás próféta jövendőlése nyomán egy váratlan hang így szólal meg: mi tetteink méltó jutalmát kapjuk, de ő nem csinált semmi rosszat. És valóban így van, húzta alá a pápa. Ez az elítélt ember mindnyájunkat képviseli, a nevünket adhatjuk neki. Mindenekelőtt magunkévá tehetjük könyörgését. Jézus, emlékezzél meg rólam. Tarts meg életben az emlékezetedben. Ne feledkezzél meg rólam. Fűzte hozzá a Szentatya. Gondolkodjunk el ezen a cselekedeten, az emlékezésen, ajánlotta a pápa. Az emlékezés azt jelenti, hogy valakit a szívünkre veszünk, a szívünkbe helyezünk. Ez a Jézussal együtt keresztre feszített ember a rendkívüli fájdalmát imává alakítja át. Tégy engem a szívedbe, Jézus, kéri. Nem egy legyőzött ember meggyötört hangján kéri ezt, hanem inkább reménnyel teli hangon. Csak ezt akarja az a bűnöző, aki utolsó óráján Jézus tanítmányaként hal meg, mert ő vendégszerető szívet keres. Ám neki, aki most csupaszon áll halál előtt, már csak ez számít. Az Úr pedig meghallgatja bűnös imáját, meghallgatja végsőkig menően, miként tette azt mindig. Krisztusnak fájdalomtól átjárt, nyitott és nem bezárkozó szíve megnyílik a világ üdvözítésére. Maga is haldokolva befogadja a haldokló szavát. Jézus velünk hal meg, mert értünk hal meg, állapította meg Ferenc pápa. Az ártatlan megfeszített így válaszol a vétkes megfeszített felhívására. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Jézus emlékezete hatásos, mert ő irgalomban gazdag. Míg az ember élete megszűnik, megfogyatkozik, addig Isten szeretete megszabadít a halától. Akkor az elítélt ember megváltást nyer, az idegen társává válik, egy rövid találkozása kereszten megtartja őt mindörökké a békében. Ferenc pápa ekkor megfontolásra szólított fel mindenkit. Hogyan találkozunk Jézussal? Hogyan engedem meg neki, hogy találkozzam vele? Megengedem-e neki a találkozást, vagy pedig bezárkozom önzésembe, bezárkozom fájdalmamba? Bűnösnek érzem a magam, vagy pedig igaznak, aki így szól, nincs rá szükségem, menj tovább. Jézus megemlékezik a mellette megfeszítettről. Gondjába veszi utolsó leheletéig, és ez elgondolkodtat minket. Van ugyanis lehetősége annak, hogy megemlékezzünk az emberekről és dolgokról. Emlékezhetünk sérelmeinkre, emlékezhetünk befejezetlen ügyeinkre, de emlékezhetünk barátokra és ellenfelekre is. Testvéreim, kérdezzük meg magunktól a mai evangéliumi történet kapcsán. Hogy állunk a szívünkben élő emberekkel? Hogyan emlékezünk azokra, akik az élet eseményei során elhaladnak mellettünk? Megítélem-e őket?
Giudico.
Vagy pedig befogadom őket? Kérdezte a pápa. Kedves testvéreim, folytatta aztán, Isten szívéhez fordulva a mai és a minden idők embere reménykedhet az üdvösségben, még akkor is, ha a balgák szemében úgy tűnt, hogy meghalnak, idézett a pápa a bölcsesség könyvéből. Az Úr emlékezete azonban megőrzi az egész történelmet, mert az emlékezet megőriz. Ő a történelem irgalmas bírája, aki gazdag az irgalmasságban. Az Úr, mint bíró, közel van hozzánk, mert ő közeli, együttérző és irgalmas. Ez az Úr hármas magatartása, húzta alá a pápa a sokat említett gondolatát. Közel vagyok ki az emberekhez? Van-e könyörületes szívem? Irgalmas vagyok-e? Sorolta a pápa a kérdéseket. Ezzel a hittel imádkozzunk ma az elmúlt 12 hónapban elhunyt bíborosokért és püspökökért.
Cardinali e vescovi defunti negli ultimi 12 mesi.
Emlékük engesztelésé válik e testvéreink javára. Isten népének kiválasztott tagjai ők, akik megkeresztelkedtek Krisztus halálára, hogy feltámadjanak vele. Pásztorai és példaképei voltak az Úr nyájának. Most az ő asztalához telepedhetnek, miután megtörték az élet kenyerét itt a földön. Imádkozzunk, hogy örökké élvezhessék a szentek társaságát. Mi pedig szilárd reménnyel várjuk, hogy velük együtt örvendezünk majd a paradicsomban. Befejezésül a pápa arra kért mindenkit, hogy háromszor ismételje el vele együtt: Jézusunk, emlékezzél meg rólunk.
Gesù, ricordati di noi. Gesù, ricordati di noi.
Ferenc pápa Adrián József Galbas katolikusi érseket nevezte ki Varsó érsek metropolitájává. A Szentatya november 4-én hétfőn, miután elfogadta 74 éves Kazimierz Nyiscs varsói bíboros érsek lemondását, utódjául a Palutinus rendi 56 éves Adrián József Galbas katolikusi érseket jelölte ki a lengyel főváros érsek metropolitájává. Az új Varsó érsek életrajza. Adrián József Galbas 1968. január 26-án született Bitonban, a Gliwicei egyházmegyében. 1987-ben kérte felvételét a Katolikus Apostoli Társaság a Palottinusok rendjének noviciátusába. Rendi képzése és tanulmányai végeztével 1994. május 7-én szentelték pappá. Két éven át káplani szolgálatot töltött be a Vódzi Szent Mihály Arkangyal plébánián, majd posztgraduális pastorálteológiai tanulmányokat folytatott a lublini II. János Pál Katolikus Egyetemen 1995 és 1998 közt. Ezután négy éven át működött az Oftarzsevi Palotinus rendi főiskola prefektusaként 2002-ig, majd a lengyel Palotinus rend tanácsosa és egyúttal a poznanyi Szent Lőrinc templom plébánosa volt. 2011 és 2019 közt pedig a lengyel Palotinus rend tartományfőnöke. Időközben a keresztény lelkiség teológiájából szerzett doktorátust a varsói Stefan Wyszyński bíboros egyetemen 2012-ben. Ferenc pápa 5 éve 2019. december 12-én nevezte ki az Elki egyházmegye segédpüspökévé. 2021. december 4-én lett a katolikusi érseki metropolita segéd érseke, majd 2023. május 13-án nevezték ki metropolita érsekké. A Lengyel Katolikus Püspöki Konferencia állandó bizottságának tagja és a Világi Hívek Lelki Pásztori Tanácsának elnöke. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse. Tóth Árpád, láng. Eldobtam egy gyufát, s legott, hegyke lobogásba fogott, lábhegyre állt a kisnyulánk, hegyes, sipkájú sárgalánk, vígat nyújtózott, furcsa törpe, izgett, mozgott előre körbe, lengett, táncolt, a zöldbe mart, nyilván pompás tűzvészt akart, piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt eget. De gőggel álltak fenn a fák, és mosolygott minden virág. Nem rezzent senki fel a vészre, a száraz fű se vette észre, s a lázas törpeláng lehűlt, elfáradt és a földre ült. Lobbant még egy-kettőt szegény, s meghalt a moha szőnyegén. Nem látta senki más, csak én.
Tóth Árpád láng című versét Tóth Levente előadásában hallották. Tóth Árpád 1886-ban született Aradon. Családja 3 éves korában Debrecenbe költözött. Ott töltötte gyermekkorát, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte. A lapnak 1908-tól lett munkatársa. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták. A művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartani a családot. Felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, és a debreceni független újság színikritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól az Esztendőnek volt segédszerkesztője, 21-ben az Est munkatársa lett. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928-ban hunyt el Budapesten.
Imája.
Szent Imre áldása legyen rajtunk mindörökké. Legyen velünk az Úr ereje és irgalma minden pillanatban. Segítsen bennünket az ő példája arra, hogyan éljünk Istent szolgálva és másokat szeretve. Legyél velünk minden lépésünknél, hogy soha el ne tévejedjünk az igazság ösvényéről. Ámen.